szerinted az ember alapvetően tud gondolkodni emberiségben, vagy pedig csak kis közösségben?
Mivel néhány embernek azért már sikerült, ezért szerintem ez is egy olyan potenciál, ami bennünk van, de lehet, hogy még nem aknáztuk.
Igazából az ugyanaz, csak a skála különbsége, tehát alapvetően védeni a miénket, az bennünk van. De a másik ember csoporttal szemben védeni, az nagyon durván szintén bennünk tud lenni. Itt megint egy paradoxon, jó vagy rossz az ember.
Ugye Szondi Lipót, egy nagy, nagyon jelentős magyar pszichiáter, akinek volt egy önálló irányzata, úgy hívják, hogy sorsanalízis. Ugye ő azt mondja, hogy az emberi válásnak az útja az az, hogy a gyerekkorban adott én központú önszeretetünket folyamatosan egyre inkább kitágítjuk, kiterjesztjük az élet egyre nagyobb köreire is, hogy eljutunk végül a fele baráti szeretethez, ami ugye egy idealisztikus dolog, de mégis, mivel volt már, aki sikeresen eljutott ide, ez azt mutatja, hogy ami egy emberben benne van, az valójában mindenkiben benne van. Ugye ő még nem beszélt arról, hogy ezt a szeretetet ki kell terjesztenünk a természetre is, meg az ökoszférára is. De hogy valójában az ökopszichológusok meg ezt a gondolatot folytatják tovább. Theodor Rosszak, egy nagyon jelentős figura, aki azt mondta, hogy ő teremtette meg az ökopszichológia gondolatát, ő azt mondta, hogy van bennünk egy ökológiai tudattalan, ami azt jelenti, hogy potenciálisan bennünk van az, hogy a természetet létezéspartnerünként tudjuk kezelni, hogy az is a mi részünk. Most gondolj bele, hogy hogy vannak olyan dolgok, amiket spontán és ösztönösen megvédünk, és nem kell minket felszólítani. Saját magunkat, családunkat, környezetünket, városunkat, országot, mert az az énünk része, az identitásunk része. És ő azt mondja, hogy elvileg lehetséges egy olyan fejlődési vonal, ahol a természethez is ugyanolyan spontán hűséggel és védelmezőn viszonyulunk mindenféle külső felszólításunkból, ahogy ezekhez viszonyulunk, ez mind attól függ, hogy milyen irányba fejlődik az identitás, de ez nem, tehát hogy ez benne van az emberben potenciálisan.
Ez az enyém, vagy ahhoz tartozom?
Inkább az utóbbi. Uh-huh. Tehát, hogy itt megvan egy átfordulás, az mondjuk az egocentrikusból, az ökocentrikusból, de hogy ezt a fejlődési szintet el kell élni. Ezek megint olyan dolgok, amiket nem adnak az embernek automatikusan vagy készen, hanem kell hozzá egy önismereti folyamat, egy reflexió.
De mennyire gondolt, ha már így gondolt, hogy egy ilyen folyamat? Mert ezért sokat szoktam gondolkodni, hogy az ember, mint faj kialakulása nem is föld mértékben, nem csak az élőlények éveit szám, sem, tehát nulla, tehát nagyon rövid idővel ezelőtt jött létre az a faj, amit mi Homo sapiensnek nevezünk. Mennyire lehet, hogy mi még igazából teljesen ennek a fajnak a kialakuló periódusában vagyunk, és van egy elképzelés, hogy ugye, ha megnézed a édesanyját a méhében fejlődő két sejtből egyre több sejtosztódásra, egyfajta evolúciós folyamat megy végig, és nekem van egy olyan érzésem, hogy a gyereknél ott csúcsosodik ki. Tehát a gyerek, ahogy megéli, ahogy a potenciál, és onnan elkezdjük kicsit a szocializálni, kockásítani, így ott van. Kezdjük elrontani az egész folyamatot.
Ezzel én nagyon egyet tudok érteni egyébként.
Tehát, hogy bennünk van a potenciál, csak mi nem jutottunk a négy évnél tovább.
Igen, mert hogy amikor elkezdünk beleszervülni a társadalomba, ami nem így biztos, hogy egy túl egészséges képződmény.
De életbe kell maradni, ugye ennek egy fontos része. Nem hát véletlenül ez a gyerek állandó a szülőre, hogy jól csinálom el minden.
Hát ugye ezért vannak olyan emberek, hogy mindig is voltak, akik ezt átlátva megpróbálják nagyban a társadalmat megváltoztatni. Ugye ezek az ilyen világ megváltó gondolatok. Valahol Jézus Krisztus is ilyen volt, de hát aztán voltak ennek későbbi.
Nagyon gondolatok voltak ott, amíg lehet, hogy az ő gondolatai voltak, ki tudja nyilván. Nem csak, hogy ugye, ha jól emlékszem, Maslow mondta azt, hogy itt a gyereknél, hogyha ott van mondjuk 3-4 évesen él, és az a döntés, hogy biztonságban legyen az anyja, apja, etesse, vagy pedig a felfedezést folytassa, és a potenciáljába éljen, azért mindig a biztonságot fogja választani.
Igen, de hogy ez is egy része annak a paradoxonnak, vagy antinómiának az előnk. Tehát, hogy itt ez egy kettős késztetés, amit nem lehet mindig maradéktanul teljesen. Tehát néha le kell mondani az egyikről a másik helyett. Viszont, hogyha túlságosan benne ragadunk az egyikbe, mondjuk a biztonság iránti igénybe, akkor viszont lemondunk az újról, az ön megvalósításról, a felfedezésről, és akkor viszont egy nem teljes életet élünk, és akkor ekkor az életközép időszakában fog bekoppogni az a részünk, amiről lemondtunk akkor, amikor mondjuk a túlzott mértékű érzelmi.
Nincs vám nélkül.
Hogy?
Nincs vám nélkül élet.
Igen.
Tehát ez, hogyha valamivel nem szembesültél, és már kellett volna szembesíted magad, az felszínre fog bukkani. Az élet értelem keresés, amikor találjuk, hogy benne vagyunk, ezek mennyire, nem tudom másképp mondani, igazából kitalált sztorik. Tehát, hogy ezek a valósággal nem... És nem tudom, létezik-e valóság ilyen szempontból, de ezek mennyire olyan dolgok, ami ha 10 másik ember oldalról nézni, akkor azt mondja, hogy ez így van, és nem te kitaláltad úgy, hogy van. Hogy a narratívákban élünk folyamatosan. Senki nem gondolja magára, hogy rossz. Tehát egyik olyan fontos dolog, ami megint furcsa, a többségünk átlag felettinek tartja magát mindenki, tanárként, autóvezetőként, mindenben. Tehát van egy kép magunkról, ami hát minimum torz, ha nézzük. Tehát mennyi kitalált dolgok ezek, vagy mennyire valóságosak, vagy full mindegy. Lehet kitalált is, ha jól érzem magam benne, akkor legyen.
Hát ezek nagyon fontos és nehéz filozófiai kérdések, hogy az értékek, amiket követünk, azok honnan származnak. Hogy az értékeket kialakítjuk, vagy rájuk találunk. Van-e ennek egy objektív, tőlünk független realitása, és amikor mi értékeket keresünk, akkor ezekre rátalálunk, és aztán azonosulunk velük, vagy ezek teljesen szubjektív. Az biztos, hogy nagyon sokat kapunk a társadalomtól, a kultúrától, az irodalom, vagy a művészet, vagy a film, vagy bármire találkozva. Tehát, hogy ezeket így magunkba építjük, de pont ugye ez az Isten halála dolog, amit beszéltünk, az ezeknek közös nagy sztoriknak a megkérdőjelezhetőségét.
Igen, és ez veszélyes, mert ha igaz, ha nem, és hagyjuk ezeknek, hogy 6 nap alatt meg mit teremtett, meg ki, hogy merre, tehát itt szerintem ez teljesen lényegte ez a kérdés, hanem a válaszok hiánya inkább a problémás. Nem lehet mindenki egyetemi professzor, filozófus, nagyagy, aki olyan mélyre megy dolgoknak, és bizony rengetegszer kellenek egyszerű válaszok, hogy azért nem vágom ki a fát ekkor, mert hogy a hegyszelle miatt, miatt, vagy mit magyarázom magunknak, teljesen mindegy. És én ezeket a válaszok hiányában megmondom, hogy valami félsz bennem, hogy az ideáknak nagyon kitettek most az emberek, olyan ideáknak ismét, amelyekkel már azért buktunk néhányszor. Erre neked mi a véleményed?
Igen, tehát hogy itt ezt le lehet fordítani összeesküvés elméleteknek a nagymértékű elterjedésére.
Ja, hogy arra gondolsz, igen. Tehát
azok is tulajdonképpen olyan sztorik, amik valamiféle magyarázatot adnak nekünk arra, hogy mi miért történik a világban, és hogy ehhez...
Tehát a fake news elterjedés is mondjuk egy ilyen...
Lehet, tehát ez is az egzisztenciális vákumba szívódik bele, mert hogy az embernek. Tehát én azt gondolom, hogy aki benne nem működik ilyen egzisztenciális vákum, aki már nagyon sokat dolgozott ezen a kérdésen, és vannak saját személyes válaszai, vagy legalább kérdései, arra szerintem annyira nincsenek olyan hatással ezek a...
Ez védelmet nyújt? Ez
én szerintem van egy ilyen.
Érdekes
a másik, hogy amit olvastam, ez egy kicsit ilyen földhöz ragadtabb dolog, hogy például az úgynevezett mély olvasás képessége, ahogyan régen olvastunk regényeket elmélyülve, meg ahogy ma olvasunk rengeteg felszínes.
Majdnem így olvasom, csak az kérdezem, hogy én itt szoktam, azt hiszem, hogy itt szoktam. De mit tett ezt, hogy most ilyen blogok olvasom?
Igen, tehát hogy az ember sokkal több időt tölt rövid felszínes dolgoknak a gyors.
Ja, tehát nem a Thomas Mann-Varás egyet olvasod el, tehát nem 1100 oldalra.
Így van. Viszont ezeknek a mély olvasási folyamatoknak nagyon nagy szerepük van a kritikai gondolkodás kialakulásában. Tehát ezek megint olyan dolgok, amiket nagyon nehéz rövid keresztmetszeti képen leírni, hogy ez micsoda. Tehát ez megint egy ilyen folyamat jellegű dolog, de az biztos, ezzel kutatások vannak, hogy a mély olvasás és az elmélyülés az a kritikai gondolkodás kialakulásában nélkülözhetetlen. És minél kevesebbet olvasunk így, minél kevesebb munkát fektetünk a befektetésbe, vagy a befogadásba, annál kevésbé alakul ki bennünk ez a kritikai gondolkodás képesség, és annál inkább ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a felkapott és nagy publicitást kapó gyors sztoriknak, amik azért nem mindegy, vagy hogy mondjam, azért ezeknek súlyuk van, mert befolyásolják a választási eredményeket, a fogyasztási szokásokat, és csomó mindent.
Az ilyen mély olvasások, igazából ugye itt sztorikat dolgozunk fel, időben,
igen,
összefüggéseket igen nézünk, és azért szinte minden iroda, én leginkább szép irodalomra gondolok, aha, itt, igen, de itt igen, ebben, igen, mert ez egy másik dologgal, tehát a fikció világára, uh-huh, ami végül is mindig az életről szól. Aha. Tehát kislányomnak szoktam mondani, aki 14 most, hogy le lehet írni, hogy egy fiú egy lányba szerelmes, uh-huh, és a szülők meg nincsenek jóba, uh-huh, egymással, de nagyon sokféleképp, uh-huh, lehet ezt leírni, és nem véletlenül, mikor a Rómeus Júlia ott van, ahol, uh-huh, mert abban annyi igazság és annyi, uh-huh, szint van, amit mondjuk a 10 évesen olvasol, meg 30x évesen olvasol, különbözőek.
Aha.
És nem, itt nem maga csak a teteje, hogy most már bocsánat, itt a kettőre, mert apa, úgyis meghal mindenki, uh-huh, a végén, úgyis, uh-huh, oké, nagyon sok ilyen darab van, de pont nem ez a lényeg, hogy meghal, hanem hogyan tör, hogyan meséled el, hogyan éled meg a történetet. Ugye?
Igen. Tehát igazából ez az esztétikai oldal, uh-huh, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, amikor mondjuk mindent le akarunk fordítani a tudomány szikár nyelvezetére. És amikor ilyen nyelvezettel olvasunk az emberről, mondjuk itt, akkor azt veszik, hogy ez nincs semmilyen hatásának, amit te is
mondtad. Pont igen mondtam.
Viszont ha ugyanezt a gondolatot valaki, egy Shakespeare mondja el nekünk, igen, és mi abban a folyamatban megyünk, akkor átélünk egy transformációs élményt, oda bevonódunk, és az minket átformál.
Ez az emberi élmény.
Igen.
Tehát valószínűleg ekkor érzed embernek, igen, magad, és ezért nagyon erős a történet,
igen,
maga. Tehát ilyen kezdő vendégem a Jakobus Kiti volt, pont irodalomterápiáról beszélgetünk.
Tudom, voltam a könyvének a lektora.
Várj, én ezt nem is raktam össze. Ezt én nem tudtam, hogy te voltál a lektor a könyvének. Nagyon jó. Na, ez érdekes, milyen kapcsolatok, igen, vannak. Lehet, hogy ez sem volt véletlen, csak én nem, aha, tudtam fejből.
Nagyon jobban vagyunk.
Mert máshonnan megközelítve ezt a témát, ugye én kicsit azt is feszegettem, hogy mennyire csak az irodalom, mert, uh-huh, én nekem azért pont az egzisztenciális, uh-huh, filozófus, pszichológusok, uh-huh, olvasása, amely nem fikció, uh-huh, nekem nagyon komoly ugyanilyen aha élményeket hoznak. Uh-huh. Tehát, és azt nem tudom, hogy a irodalom kategóriájába lehet-e berakni, vagy aha sem. Tehát most biblioterápia, aha, vagy irodalomterápia, nyilván lehet a szavakon, de lényegtelen, olvasni kell, ebbe tudunk maradni. Viszont az ember, ha a statisztikákat, ugye van kapcsolatunk a hasonló kiadóhoz is, ahol van nagyon lesújtóak ezek a számok, hogy felnőtt emberek mennyit olvasnak. És itt nem tudom ezt időre szállni, hogy nincs idejük. Tehát sokkal
de ugye, mert az a legtöbb időt ezt az ember marhaságokkal tölti.
Csak ezt ő dönti el vajon, hogy marhaságokkal tölti, vagy Facebookot is? Aha. Tehát, hogy a munkahelyen olyan dolgokkal foglalkozik, hozzáteszem, amely nem sok értelmét látja.
Eldöntheti.
De akkor ez felelőssége jár.
Aha.
A felelőssége jár. Mennyivel jobb azt mondani, hogy nekem nincs más választásom. Kell a cipő a gyereknek, aha, nem? Elmegyek dolgozni.
Igen. Igen.
Tehát nekem mindig vagy én érzettem, aha, hogy értem én, hogy látom a passzivitást, de ebbe egyfajta kényelmet is, igen, látok sokszor.
Igen. Sok ember szeret belemenekülni ezekbe az önbecsapásokba, mert hát, sokkal könnyű.
Hát de ugye a szülőktől is kapjuk, a Nádas mondta, hogy minden szülő a gyerekét a saját életére készíti föl. Nádas Péter, imádom ezt a mondatot, mert lehet, hogy a szüleinknek működött, de egyáltalán biztos, hogy nekünk mondjuk ebbe a környezetbe, itt a 21. században, az ugyanúgy működik ilyen szempontból. És a Gallupnak olvastam egy kutatását, világszintű, 5-7 éve jelent meg, amiben ki mennyire látja a munkájának az értelmét. Uh-huh. Tehát, hogy amire bemegy is, hogy amit ő odébb tesz balra-jobbra, idézőjelben, annak úgy van értelme. És volt egy érzetem, hogy ez nem lesz egy nagyon nagy szám, uh-huh, de ez, ha jól emlékszem, 80% volt, aki nem találja, uh-huh, és a nyugati társadalom, itt uh-huh, a Észak-Amerika és Nyugat-Európa, 85%. Uh-huh. Ez nagyon szörnyű szám, ha abból indulunk ki, legyen itt plusz-minusz 10%, hogyha a potenciál, ami bennünk van, Csontvári, uh-huh, említetted, iszonyat, hogy micsoda értékeket herdálunk
így
el.
Így van, abszolút. Így van.
Tehát a potenciálunkkal nem, uh-huh, hogy nem élünk, ilyen töredékeivel élünk, és elmennek életmilliók úgy, hogy nem lesznek
igen,
olyan festmények.
Tehát igazából az ember sokkal kevesebb, mint ami lehetne.
Aztán egy mondatban, tényleg egyszerűen. De ez vajon azt jelenti, hogy mi tényleg csak így elherdáljuk, vagy ez is valószínűleg így teljesen rendben van? Uh-huh. Tehát kellek különlegesen, mert kell királyok, uh-huh, időzőjelben, hogy mondom. Uh-huh. Kellek, nem tudom, olyan emberek, akik gondolkodás, és kell, aki taxit vezet, kell, uh-huh, aki cukrász, és uh-huh, a többi is abban találja.
De hát szerintem tehát abban is lehet hivatást felfedezni, tehát nem kell mindenkinek ugyanolyan
pontosan
formában ezt kifejleszteni, csak az a lényeg, hogy valahogyan abban meg tudja magát találni, meg hogy hogy teljesnek éljen az életét.
Igen, mindenben. Tehát azért mondtam, hogy a vasút állomás főnök vonalba is lehet, hiszen én segítem abban, hogy itt időben jönnek a vonatok és felszállásra. Egy gondolati kísérletét lassan vége felé hagyvezésre téged, de is ezt, ebben nem tudunk, hát eddig sem tudunk fekteni exakt válaszokat adni, csak gondolatokat a témával kapcsolatban. De szerinted hova tartunk? Tehát ez, mik ezek a... És itt nem egy nagyon hosszú táv tekintetében, hanem a következő 10-20-30 év tekintetében, mert egyrészt technológiai fejlődés érdatlan, tehát túlmutat rajtunk, tehát a gondolkodásunkon, a sebességünkön, az emberi gondolkodást szerintem nagyon túlmutat, ugyanakkor az ember nem feltétlenül változik ennyire. Tehát te mi az a... És nyilván itt egyetemen belül dolgozol, nem tudom mennyire biztonságos, nem biztonságos környezetben benne vagy, egyfajta burában, de te is azért hallom, miközben írsz egy 700 oldalas könyvet, azt jelenti, hogy rengeteget kell olvasnod, kitekinted más gondolatokat szintetizálni, mert ez legfontosabb. Egy olyan ember, mint te, aki ennyi időt fektethet és fektet idő gondolkodásba, mit lát a közeljövő tekintetében?
Hogyha már a technológiával kezdted, én úgy látom, hogy az ember nagyon egyoldalúan fejlődik. Tehát, hogy miközben a technológiai vagy racionális oldala, ami ezt az ilyenfajta működést elősegíti, az nyilvánvaló, hogy ilyen nagyon... most nem jut eszembe a szó. Tehát, hogy ez az oldal, ez nagyon fejletté, ez nagyon kidomborodik, és hajlamosak vagyunk az emberi fejlődést ezzel azonosítani.
Hogy az egyesült,
igen. Igen. De ez ilyen, szerintem tipikus ilyen nyugati betegség, nem? Tehát, hogy a nyugati gondolkodásnak a sajátossága.
Van egy gőg, ez jut eszembe, tehát ilyen gőg. Hogy...
Miközben persze vannak olyan oldalaink, amelyek ugyanúgy hozzájárulnának, hogy ugyanolyan fontosak az érzelmi, vagy akár az ökológiai. És hát ugye ezzel kapcsolatban csak most kezdünk igazán felébredni. Tehát, hogy ez az ökológiai gondolkodás egy-két évtizedben ezelőtt még csak szakembereknek a
kérdés. Mondta az ökopszichológiát, én biológus, ökológus végzettség vagyok, tehát pszichológus vagy, tehát beszélgetünk egymással.
Azt mondja, hogy ennek van egy ilyen lelki oda is, hogy ez hozzájárul a mi lelki egészségünk, az teljesünkhöz, hát ez egy három évtizede bukkant egyáltalán föl. Miközben akkor a 90-es években a technológia az már hol tartott? Akkor már évtizedek óta meg lezártunk.
Internet voltunk.
Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy a különböző dimenziók az mennyire nem egy ütemben fejlődnek, és ez a diszharmónia, ez sajnos nagyon sok kárt okozhat szerintem így a...
Féloldalas.
Igen.
Tehát eljuthatunk odáig, hogy az embert kezdjük el tervezni és javítgatni olyan dolgokkal, tehát hogy nem olyan gombokat tekergetünk itt átvitt értelme, amelyhez hát valami keveset értünk. Tehát ebbe az irányba indulhat itt a dolog.
Nem tudom, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezeket az oldalainkat is ugyanúgy kidolgozzuk, és ugyanúgy lássuk benne a fontos értéket, mint az, hogy most a technológia milyen szuperszónikus mértékben fejlődik. Tehát, hogy ugye az ilyenfajta fejlődés, ez a gőg, amit mondasz, ezt nevezték a görög mitológiában hübrisznek, ugye ez a önmagáról megfeledkezett és magát mindenhatónak való, miközben csak egy nagyon kesken ösvényen haladó valami, ami nem veszi figyelembe az, hogy még mennyi minden. Aztán egy idő után óhatatlanul elbukik.
Hát ez lehet, hogy ez a kalapján, miről elején is beszéltél, lehet egy krízis kell.
Ugye a krízis két jelentés van, veszély, esély. Hogyha az ember nem ragadja meg a lehetőséget arra, hogy ott változzon, fejlődjön, megragadjon potenciálokat, akkor a krízisből lehet egy elmélyülő válság, lehet belőle az egyén szintjén akár betegség is, viszont hosszabb távon, hogyha ezzel dolgozik és vállalja ezzel járó szenvedést és dolgozik rajta, akkor meg akár még olyan szintre is eljuthat, amely a krízis előtt 10 szintet meghaladja.
Tehát egy átmenet segítséget igazából kicsit katalizálja.
Igen.
Hát ez biztos számomra jó minták is kellenek, és én nekem mindig az oktatás valamire visszanyúlok. Nem feltétlenül itt az egyetemi szintre, bár ez is, hanem sokkal lejjebb. Tehát óvoda és az általános iskola, ami nekem eszembe jött, és a példamutatás, még egyszer mondom, valószínűleg ez a kettő még ez. Hát meglátjuk, hogy járul hozzá.
És hogy a társadalmi értékrendszer, ami a célokat meghatározza, az változzon, vagy differenciálódjon, és ne legyen ilyen egy oldalú.
Hát lehet bennünk azért optimizmus.
Egy tragikus optimizmus.
Tragikus optimizmus visszatérve. Nagyon szépen köszönöm
beszélni. Én is köszönöm.